hogy ételt osztanak, azt is, hogy takarót osztanak, és azt is, hogy rezsitámogatást próbálnak összegyűjteni rászoruló családoknak. A mi támogatott szervezeteink pont ezeket a tevékenységeket végzik, ami nyilván így leegyszerűsítve a dizájnban így jelenik meg, hogy felmelegszik a szoba.
A Ferencvárosi Közösség Alapítvány nevénél fogva is már csak ebből is következtethető, tehát nem találtunk föl nagyon új dolgot, hogy arra a városrészre, arra a kerületre fókuszál elsősorban. Ugye itt egészen markáns negyedek vannak, egyrészt a József Attila lakótelep teljesen más, milyen, mint mondjuk a belső, a Ferencvárosnak a belső része, de a maguk tevékenysége, vagy a figyelme, amiről most éppen beszélt, hogy milyen szükségletek vannak, az főleg a kerületben élő, dolgozó, működő szervezetekre, emberekre, családokra vonatkozik, ha jól tudom.
Így van. Így van. Közösségi alapítványként általában egy bizonyos területen próbálunk meg hatást kifejteni azáltal, hogy megismerjük a helyi civil kezdeményezéseket, non-profit szervezeteket, és összekötjük őket forrásokkal, emberekkel, akik segíteni szeretnének. Minden közösségi alapítvány nagyjából ezt a célt próbálja betölteni, és azt, hogy egy élénkebb, valós emberi közösségben tudjunk élni. Úgyhogy igen, a mi kerületünk nagyon vegyes, nagyon sokféle probléma és élethelyzet van. Mindig törekszünk arra, hogy generális szükségletekre tudjunk válaszolni. Ugye például ez a hideg-meleg kérdés a téli időszakban egyformán vonatkozik mindenkire. A következő kampányunkban például gyerekek különböző félefajta segítésére fogunk fókuszálni. Úgyhogy ez annak ellenére is, hogy nagyon vegyes a szerkezetünk, nagyjából mindenkit érint. És még visszautalva erre a vegyességre, igen, a helyszínválasztásunk is jól reprezentálja ezt. Szerettük volna egy olyan helyet választani a mi kerületünkben, a Ferencvárosban, ahol nagyon sokféle ember megfordul, mind kerületen belül sokféle, valamint Budapest szerte és világszerte is. Úgyhogy minél inkluzívabban közelítjük meg ezeket a társadalmi kérdéseket, szerintem annál jobban együtt érez és gyógyul is a társadalmunk, azon kívül, hogy persze adományok születnek.
Hát ezt a magabiztos energikusságot, ezt jó hallani, ami az ön hangjaiból kicseng. Csak megerősíteném a helyszínt, hogy talán emlékszünk még a történelem tanulmányainkból, meg hát a mesékből, meg a régi filmekből is, hogy a régi piacoknak az egyik szerepe volt az árucsere, de a másik, hogy az emberek találkoztak, és vélemény és információ cserére is szolgált. Ennél fogva tényleg nagyon praktikusnak tűnik a nagy csarnok, ahol aztán emberek, ügyek találkozhatnak, mondjuk fővárosi jelentőségű, de nem annyira csak a kerületik, de ez most mindegy, mert ez nem gyengéjenek a dolognak, csak egy ilyen sajátossága. Nyilván érdekes lenne, ha valamilyen diskurzusszerű tér ott még alakulna, nem akarok maximalista vagy ilyen, hogy mondjam, olyan lenni, akinek semmi sem elég, és ott valamilyen beszélgetés is el tudna indulni, ami az emberek közötti kapcsolatot segíti, de nyilván erre más fórumok, vagy más orgánumok, vagy más helyzetek.
Igen, de milyen egyetértek, és ez egyfajta ilyen kavicshullámhatás is lehet, hogy ha már a mindennapi bevásárlásunk része az, hogy oldalra pillantva meglátom, hogy mi a jelen pillanatban a körülöttem élők legaktuálisabb társadalmi kérdése, akkor talán egy picit figyelmesebb leszek azzal a problémával kapcsolatban is, talán több helyet találok, ahol ehhez tudok kapcsolódni, tudok ezért tenni, tudok róla beszélgetni. Úgyhogy az, hogy közel hozzuk az emberek mindennapjaihoz a témákat és az adományozást, én is őszintén remélem, hogy ez még generál egy nagyobb figyelmet mindannyiunk részéről ezekre az ügyekre.
Mondta, hogy mindig egy-egy témát választanak, és aztán ahhoz szervezeteket. Mi alapján, vagy kik azok, akik úgy érzik, hogy most ezt vagy azt, tehát kik döntenek arról, hogy mi az az ügy, ami most, ahogy mondta, eddig volt ez a téli időszak, most éppen egy újabb témán gondolkodnak, szóval kik azok, akik merítenek a hálójukkal, hogy mi mindennel lenne fontos foglalkozni a következő időkben.
Igen, nagyjából úgy néz ki a folyamatunk, hogy a témát mi határozzuk meg előre,
A mi az alapítványnak a nagyjából a szervezete, meg a kuratóriuma?
Igen, vagy? igen, tehát a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány. Mi figyelembe vesszük azt, hogy országszerte, a kerületszerte milyen témák azok, amik mindig fontosak, valamint, ahogy említettem, a mi civil szektorunkkal is szorosabb összekötetésben vagyunk, és meghalljuk az igényeket, a problémákat, hogy mik azok a fókuszterületek, ahol leginkább igénylik a támogatást. Megvan a témánk, utána egy nyílt pályázatot hirdetünk, és a témára tudnak jelentkezni.
Tehát akkor aspirálnak erre civil szervezetek.
Szervezetek, igen. Ezek közül a rövid pályázatok közül kifejezetten azt szeretnénk kérni, hogy az eddigi tevékenységeiket mutassák be, hiszen ugye az éveken túli transzparens működés az mindenkinek fontos, hogy ezt láthassuk, és utána az alapítványunknak a kuratóriuma dönt arról, hogy melyik időszaknak ki a három támogatott kiemelt tervezete.
Itt ennek a panelnek a működésénél, ha valaki adományoz, az persze ott a panel előtt úgy adományoz, hogy csak megjelöl egy kérdést. Ugye, tehát nincs közvetlen átutalása vagy valamilyen befizetés ebben az aktusban.
De ez az egyik innováció ebben a panelban, hogy megpróbáltunk válaszolni a jelenkorunknak a kihívásaira, nevezetesen, hogy szeretünk, ha már döntést hoztunk, akkor szeretünk gyorsan túlesni rajta, szeretjük az érintésmentes fizetést, úgyhogy a panelnél megtörténik maga az adományozás, a fizetés is.
Egy ilyen applikáció van ott.
És az információkat, hogy hova, milyen szervezeteknek megy a pénz, megtalálják magán a panelen is az információs gomb alatt, valamint ott van állandó elérhetően a honlapunk, ahol szintén beszámolunk arról, hogy kik az aktuális kampányban a támogatott szervezetek, és itt lehet majd informálódni a következő kampányidőszakról is.
Jól tudom, akkor most március első napjaiban indult el, vagy kezdett el működni ez. Van-e valami tapasztalatuk, ami már megfogalmazható ennek a panelnak, ennek a élő érintőleges panelnak, ennek a élményközpontú adományozásnak az eszközéhez? Van-e tapasztalatuk, hogy mennyien adományoztak, vagy milyen kedvet teremtett az emberekben?
Igen, jelen pillanatban még egy olyan fázisban vagyunk, amikor már működik az eszköz, ám mégis például az országos sajtója az még most következik. Tehát a mostani időszakunk tényleg egy bevezetési időszak volt. Azt látjuk, hogy megtalálják az emberek, kipróbálják, használják. Viszont azt is látjuk, hogy még hogy tudjuk ezt a folyamatot segíteni, még hogy tudjuk támogatni az embereket, hogy odaérjenek, kipróbálják, hisz, ahogy mondtam, ez nagyon innovatív, ilyennel nem találkozunk minden utcasarkon, tehát pluszba fel kell hívnunk az embereknek a figyelmét, hogy ez most egy adománypanel, itt most ez történik, és nem más célszolgáló panel, mondjuk, ahol információt kaphatnak a vásárcsarnokra. Úgyhogy még vannak ilyen kiegészítések, amiket mi mindenképp meg szeretnénk tenni, de azt látjuk, hogy nyomogatják az emberek, váltakozik mindig a nyelv, hiszen három nyelven elérhető a dizájn, úgyhogy valószínűleg a külföldieknek is felkelti az érdeklődését, és megnézik, hogy milyen.
Hát egy kis idő múlva jó lenne visszatérni, hogy hogyan alakul, milyen eredményes ez az eszköz, úgyhogy hogy szívesen veszük, ha megböknek bennünket, tehát ha valami ösztökélést kapunk, de esetleg mi magunk is jelentkezünk. Köszönöm szépen, Kancsal.
Örömmel számolunk majd be róla.
Kancsal is Dóra volt a vendégünk, a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány vezetője, és erről a élményközpontú adományozási lehetőségről beszélgettünk. Kezdj csokolom.
Köszönöm szépen, viszont hallásra.
Dreaming, I smell sin. 114, 115, 116.
117 perc.
Tegnap találkoztunk először a Szent Iváni Ökoszeglet Egyesület sajtóközleményével. A Szent Iván, az itt Győr Szent Ivánt jelenti, ami Győr városának egy része, egy ilyen lokálisabb része, mondjuk hirtelen még nem tudtam megragadni, hogy pontosan hol is van, de lehet, hogy ebben is segítségünkre lesz majd most ebben a programról való, vagy ennek a sajtóközleménynek a megbeszélésében Szabó Andrea, Kezicsokolom, Péterfi Ferenc vagyok.
Jó napot kívánok, üdvözlöm!
Annyit, hát sok mindent meg lehet a sajtóközleményből tudni, de annyit most hirtelen így kiemelnék a hallgatóknak a beszélgetés kezdetére, hogy valójában itt egy veszélyes ipari övezetről van szó, amit ez a Környezetvédő Egyesület hosszú ideje valamilyen módon gyanakodva, vagy hát vagy sok esetben talán, ahogy itt olvasom, már konkrét tapasztalatokkal is rendelkezve rossz néven vesz, és szeretné elkerülni, hogy változás történjen itt. Meséljen nekünk erről egy kicsit, a korábbiakról és a mostaniakról.
Rendben, hát elég.
Bocsánat, nehéz. Kollégáim is lehet, hogy bele fognak szólni, mert itt ketten-hárman vezetjük ezt a beszélgetést.
Jó, elkezdem, és akkor, parancsolja. Hogyha így nagyon, nagyon eltérnék, akkor
rákérdezünk.
Lehet terelgetni így a lényegre. Igazából a Szent Iváni Ökoszeglet Egyesület informálisan 2019 óta működik itt Győr Szent Ivánon környezetvédelmi egyesületként. Hivatalosan 2021-ben lettünk bejegyezve, és hát mindenféle környezetvédelmi egyesület, mindenféle szép dologgal foglalkoztunk, környezeti neveléssel, itt a helyi iskolákban, óvodákban tevékenykedtünk, szemetet szedtünk, főleg egyébként fiatal anyukákból áll ez a csapat. És hát gyakorlatilag egy évesek voltunk éppen, amikor derült égből villámcsapásként ért bennünket az a hír, hogy Győr Szent Iván határában a lakóházaktól 900 méterre, zárt kertektől 400-500 méterre, illetve az iskolától körülbelül másfél kilométerre, illetve az óvodától is másfél kilométerre egy különösen veszélyes, fertőzés, tűz, robbanás veszélyes, bűzös, nagy zajjal járó tevékenység végzésére alkalmas övezetet szeretne az önkormányzat létrehozni. És nem is akár mekkora területen, ez 400 hektár, ami elképzelhetetlenül nagy területet jelent. Így viszonyításként azt tudom mondani, hogy Győr Szent Iván és Győr között van a jelenlegi ipari parkja Győrnek, ami 30 év alatt lett 210 hektár kiterjedésű.
És mennyi ez a mostani?
És ez a mostani, ez 400 hektár lenne, és ezt úgy nevezik, illetve a győri polgármester ezt úgy hívja, hogy az ipari parknak a bővítése. Hát ez enyhén szólva sem. Így van, tehát ez hatványozás, a sokszorozás a jelenlegi ipari parknak, és ráadásul teljesen indokolatlanul, hiszen ahogy látjuk ezt a fejlődési ütemet, nagyjából 30 év alatt fogytak el az ipari park területei. Azért nem azt mondom, hogy beteltek az ipari területek Győrben, ahogy ezt egyébként a narratíva sok esetben tévesen állítja, mert egyébként vannak még, tehát 200 hektár fölötti jelenleg a beépítetlen ipar, tehát már átminősített, de még beépítetlen iparterületeknek a mennyisége vagy mérete Győrben, tehát lehetne még máshova is ipart telepíteni, de ők itt szeretnék a jelenlegi ipari parkot, tehát közvetlenül ezzel határos ez a terület, és itt szeretnének tovább menni. És egyébként ez a terület, ez kettő részletben került kijelölésre, és hát nagyon információink nincsenek, mivel nem igazán tekint bennünket sajnos partnernek az önkormányzat ebben az egész folyamatban, tehát így arra tudunk hagyatkozni, amit ugye magunk ilyen információ morzsákból összerakunk.
Felkutattak, igen.
Igen, tehát ez két részből áll. Az egyik, az elképzelhető, hogy valóban egy ipari parki bővítésnek indult. először 200 hektár lett kijelölve helyrajzi számok alapján, majd utána egy kormányzati szándék jelent meg, tehát az egész egy kormányrendelettel indult egyébként, amiben egy minimum 150 hektár és a későbbiekben bővíthető területről jött ukáz, ugye a kormánytól. És hát ugye mi arra kezdtünk el gyanakodni az elején, és ez 99%-ban biztos, hogy helyes is volt ez a következtetés, hogy valamilyen akkumulátorgyártással kapcsolatos tevékenységet szeretne a kormány idehozni, hiszen akkor indult el az országon belül ez a tendencia, hogy szinte hetente lettek bejelentve ezek a gyárak, beruházók, cégek, és hát ugye tudomást szereztünk arról, hogy van egy ilyen nagyhatalmi törekvése a kormánynak, hogy akkumulátorgyártó nagyhatalmat.
Hát nagyon fel akar töltődni ez a kormány, úgy látszik. Ez.
Igen, igen. Úgyhogy, de nem is, igazából nem is csak ez a probléma, tehát ez egy lehetőség, de maga ez az övezet típus, tehát ez a különösen veszélyes fertőzés, tűzrobbanás veszélyes minősítési terület, ez ugye még ezen kívül számos más jellegű beruházásnak is tudna teret adni, amit mi nagyon nem szeretnénk ilyen közel az életterünkhöz, tehát itt akár még radioaktív hulladéktároló telep is elhelyezhető, ezek után fegyvergyár, állati fehérje feldolgozó, tehát tényleg a legkülönbözőbb és legrosszabb eshetőségek is felmerülhetnek, és mi ezt nem szerettük volna, és ezért úgy döntöttünk, hogy beleállunk ebbe a történetbe, és minden lehetséges úton, módon küzdünk azóta is, tehát ez 2022. augusztusában kezdődött ez a küzdelem, és ez azóta is folyamatosan tart, és
egy pár konkrét dologban hadd próbáljam majd megragadni, de annyit hadd kérdezek előjáróban, hogy önök már most is, majd erről is mindjárt beszéljünk, írnak veszélyhelyzetekről, amelyek az elmúlt évben keletkeztek, de úgy vettem ki abból, amit viszont most elmondott, hogy itt még előtte vannak a telepítésnek. Tehát miből van a talajvizsgálatnak az a rendkívül komoly, káros miensége, amire ír, vagy a talajvíznek az adottságában. Ez miből már van oda telepítve valami, vagy pedig eleve
van. Tehát akkor, az ipari park, amiről
tehát ami már eredetileg értem, volt, az eleve egy ilyen, jaj, akkor így értem, nem értettem ezt.
Igen, tehát hogy ez az ipari park, ez ugye már 30 éve telik itt Szent Iván mellett.
Ért, és akkor ennek az adatait vizsgáltatták meg. Na, akkor egy picit hadd kérdezem, hogy tehát sokan voltak, főleg anyák, azt hiszem ezt is mondta, akik ezzel a dologgal, ezzel a helyzettel nagyon elégedetlenek voltak, és akkor elhatározták, hogy valamit tenni kellene. Hogy tudtak hozzáfogni? Azt mondta, egyrészt két dolgot is mondott, amit nagyon aláhúznék most, az egyik, hogy ukáz érkezett, meg hogy akar a kormány, ezek hogy mondjam, sejtetik az emberrel, hogy hát enyhén szólva nem saját akaratukból kezdeményeznek itt bármit, de hogy amikor elhatározták, hogy valamit, ja, és a másik, amit már jelzett, hogy nagyon nehezen tudnak információt kapni, mert nem nagyon adnak ki adatot, vagy hát nagyon, szóval nehéz ilyen információkhoz jutni. Hogy kezdtek el szerveződni? Tehát összejöttek, és azt mondták, hogy már pedig most ezzel a dolog, mert ugye egy szélesebb tevékenységű környezetvédelmi egyesületet kezdett el fölvázolni. De itt most már egy nagyon szoros, nagyon konkrét akció körvonalai látszanak számomra. Hogy kezdtek ehhez hozzá? Mennyien voltak, mennyien vannak, vannak-e partnereik, a falubeliek, vagy a városbeliek, bocsánat, mit szólnak ehhez, okoskodásnak tartják, vagy nagyon is szenvedélyesen maguk mellé álltak? Erről egy kicsit, ha mesélne.
Jó. Hát ugye maga az egyesület az változó tagrészszámú egyébként, de mondjuk egy ilyen 15 főre kell gondolni, nagy átlagban.
Tehát ők a kulcsemberek ebben a viszonyban.
Mi vagyunk, így van, mi vagyunk a kulcsemberek, akik tényleg valóban így történt. Forró dróton leadtuk egymásnak itt az eseményeket, közben hívtak bennünket mások is innen Győr-Szentivánról, mert ugye ez az egész úgy indult, hogy egy nagyon kis picike hirdetmény megjelent a helyi újságban, hogy partnerségi egyeztetésre hívják a lakosságot, tehát lehetőleg nyilván úgy, hogy ne vegyük észre, és egy olyan időpontban, amikor lehetőleg senki nem tud megjelenni, ez egyébként nyár, tehát augusztusban
fantasztikus teli találat.
Péntek délelőtti időpontban.
És nem voltak ott tömegesen.
És gyakorlatilag, mikor ezt mi bedobtuk a Facebookon, történt egyébként ez a kommunikáció, amit először ugye elkezdtünk ezzel kapcsolatban, ugye a helyi, tehát a városrésznek van egy ilyen információs csoportja, és oda beírtuk ezt a történetet, hogy mit gyanítunk, és hogy ezt szeretnék átvinni. Ugye megnéztük közben, hogy mire hivatkozik a hirdetmény, milyen dokumentumok lelhetők fel ugye az önkormányzat honlapján, illetve itt ott különböző
mit találtak?
Helyeken. És hát megtaláltunk egy ilyen alapozó, előkészítő dokumentációt, ami hát teljes, tehát hemzsegett a hibáktól, csúsztatásoktól, és olyan dolgokat mellőzött és nem vett figyelembe itt az egész folyamat során, hogy ezt egyszerűen nem, tehát emellett nem lehetett amúgy sem szó nélkül elmenni. Egy ilyen összeszércelt, összetákolt anyag volt.
Nagyon ennek a részleteiben azért nem menjünk, mert nem tudnánk azt végigbeszélni, de hogy lett magukból egy ilyen erő, mert az
és akkor az történt, hogy ezt közzétettük, megnéztük az előzetes anyagokat, bedobtuk az információs csoportba, hogy partnerségi egyeztetés lesz, és mindenki, aki él és mozog, Győr-Szent Ivánon, az
augusztusban és péntek délelőtt.
Így van. És ezt úgy kell elképzelni, egyébként ez azt hiszem 2 nappal volt a partnerségi egyeztetés.
Tehát jó rákészülésre kaptak időt.
Jó rá is tudtunk készülni, és az történt, hogy megtöltöttük a Városháza dísztermét, tehát körülbelül 200 ember jelent meg, tehát ott azt a döbbenetet, azt látni kellett.
Már a szervezők döbbenete volt.
A szervezők részéről, tehát hogy szerintem
nem erre számítottak.
Soha nem.
Nem jól dugták el ezek szerint a hírt.
Igen, és ott már teljesen kérdésekkel felkészülve, abszolút szakmailag is oda tettük magunkat, és...
Na de ez hogy jött létre? Egy picit nem is annyira nagyon a részleteket, hanem azt, hogy milyen lépésekkel tudtak egymáshoz közelíteni, összefogni, hogy hát ott egy kiérlelt anyag legyen.
Igen, olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy maga az egyesület olyan tagokból áll, akik... olyan szakterületeken vannak otthon, tehát szakmailag otthon vannak olyan témákban, amik ugye ehhez kapcsolódnak. Tehát van építészmérnök, van ügyvéd, akkor van környezetmérnök, van levegőtisztaságvédelmi szakértő, tehát tényleg úgy összejöttünk így valahogy, nem tudom, hogy véletlen vagy nem, De tényleg mindenki hozzá tudott valamit tenni így a maga területéről, amit abban az előzetes tanulmányban hiányosságot ugye fellelt. Illetve hát voltak nyilván a teljesen civilek, akik jöttek Szent Ivánról, és ők csak egyszerűen érteni és tudni szerették volna azt, hogy mi ez az egész, és miért történik mindez.
Egy pillanatra csak itt álljunk meg, hadd húzzak alá valamit abból, amit mondott, hogy valójában, amit elmondott, hogy milyen szerencséjük volt, hogy ott milyen emberek vannak, hogy kiderült, hogy egy csomó erőforrással rendelkezik ez a lakossági részét. Tehát egy kicsit abszurd talán, amit mondok, hogy normális országban, normális esetben akár az önkormányzat fölkérhette volna ezeket az embereket, hogy segítsenek egy szakmailag igényes anyag összeállításában, de maguk csak ennek a kontrolljába véletlenül vagy nem véletlenül beletaláltak és tudtak összefogni. Tehát itt valójában az önkormányzat, tehát valamit le akar küzdeni, azt veszem észre az, aki cselekedni akar, ahelyett, hogy felhasználta volna a saját érdekei érdekében.
Igen, ez abszolút így van, tehát szakmailag nagyon sokat tudtunk volna ehhez hozzátenni. Több ponton is egyébként teljesen, hogy mondjam, tehát ez megvalósíthatatlan és teljesen irreális ez az egész terv, amit itt ők kigondoltak, és tényleg ahelyett, hogy partnerként bevontak volna bennünket, ez egy szó szerint egy küzdelem
hát adóta. Egy ellenség képét.
Egy ellenség, így van, tehát jó. Mi lettünk az ellenség, és még egy gondolattal így visszakanyarodva, hogy hogyan szerveződtünk, és ebből a Facebook csoportból és ebből a Facebook posztból nőtte ki magát gyakorlatilag egy több mint 3000 fős tömeg, akik most együtt mozognak tényleg szívvel, lélekkel, egy közösségként.
Ez nem okozott nagy nehézséget, hogy voltak 8-10, és most van 3000 ember, tök más kommunikációra van szükség már ebben a számosságban. Hogy oldották ezt meg, vagy honnan kaptak tanácsot, hogy mit kell ilyenkor csinálni, hogy...
Sehonnan.
Tehát de ez ki, teljesen ki tudta maguk közül ezt, hogy honnan lehet ezt megtanulni?
Hát ez speciál az én területem volt, ha bár...
Mi a foglalkozása, hadd kérdezzem?
Én világéletemben, kereskedelemben dolgoztam, egyébként pedagógus végzettségem van.
Ezek jó adatok.
Úgyhogy nem volt így tapasztalatom, egyszerűen ösztönösen ráéreztem arra, hogy kell ezt a közösséget összefogni, és hogy kell az információkat átadni. Ugye mindig nagyon törekedtünk arra, hogy hiteles, szakmai, elfogulatlan, tisztességes, átlátható legyen a kommunikációnk, és szerintem ez abszolút megtette a hatását, és most arra tényleg elmondható, hogy egy nagyon-nagyon jó kis közösség verődött össze itt Szent Ivánon ennek az ügynek a mentén, akikkel aztán tovább gondoltuk ezt a történetet, és szerettük volna megnézni azt, hogy egyébként a már jelenlévő ipari park vajon milyen hatással van ránk, amit még tovább szeretnének majd növelni, aminek a kibocsátását ugye még tovább akarják fokozni, hogy ez ránk milyen hatást fog majd gyakorolni. És meghirdettünk egy közösségi adománygyűjtést, amelynek során 6 nap alatt több mint 16 millió forintot összegyűjtöttünk itt a városrészen, és ezekből rendeltük meg aztán azokat a vizsgálatokat, amikről említést tett pár perccel ezelőtt, tehát talajvizet nézettünk és légszennyezettséget, és ezeknek készült el most az értékelése tulajdonképpen, amelyből kiderült az, hogy bizony már most is nagyon terhelt a környezetünk itt Győr-Szent Ivánon, és szennyezés van a talajvizünkben, ipari eredetű szennyezés, és a levegőnkben is főként...
Tehát nem a lakossági tevékenységből származó szennyezés.
Nem. Tehát ezt kimondja mindegyik szakvélemény, hogy ez ipari eredetű ez a szennyezés, amit találtak, ez lakossági tevékenységből nem származhat, sem a levegő, sem a talajvíz szennyezettsége, és ezt a dokumentációt tártuk most
az önkormányzat
elé, és az önkormányzat elé is, és ezzel párhuzamosan pedig egy aláírás gyűjtést szerveztünk, amelynek 4 pontjában tulajdonképpen ehhez kapcsolódó követeléseket fogalmaztunk meg az önkormányzat felé, tehát hogy csökkentse ezt a környezeti károsodást, aminek most is már ki vagyunk téve, vizsgálja ki, hogy honnan erednek a szennyezések, telepítsenek állandó légszennyezettségmérőt Győr-Szent Ivánra, és működtessenek talajvízfigyelő monitoring kutakat, és telepítsenek az ipari park és Győr-Szent Iván közé egy véderdő sávot, ami mérsékli az ipari park káros hatásait.
Nagyon szűkös az időnk, viszont nagyon izgalmas, amit mondtad, nem tudom, nem is akarnám, de nem is tudom leállítani. Annyit még csak az a sajtóanyagokban van, hogy már 2 évvel ezelőtt volt egy majdnem 6000 fős aláírás listájuk, és most ezt márciusban 7029-en írták alá, látom itt a...
Így van.
Arról hadd kérdezzem még, mert arról itt még ez számomra, mi közösségi munkával foglalkozunk többen itt, akik itt ezt a rádiót csináljuk, és ez nekünk nagyon tanulságos és izgalmas, hogy sikerült ennyit megszervezni, mert látom, hogy itt önkéntesek meg aláírás, tehát hogy ez egy komoly szervezet, amelyik ennyit elő összetud.
Igen,
mennyien élnek Győr-Szent Ivánon körülbelül? Mekkora nagyságrendben?
Hát ilyen 10-12 ezer
között. Mondjuk elég nagy sokaság, igen. Na és akkor hogy csinálták
el? Ezt úgy csináltuk, hogy Győr-Szent Iván utcáit egy Excel táblázatban feltettük a csoportba, és a Facebook csoportba, és ott jelentkezhettek önkéntesek aláírás gyűjtésre, beírhatták magukat abba az utcába, amelyikbe ők szerették volna, és akkor itt szépen lefettük az összes utcát, így senkinek nem kellett olyan sokat vállalni, tehát apránként.
És ez be is jött, tehát ez nem csak ígéret volt, hanem ezt meg is tették?
Ez ténylegesen így zajlott, és ezen kívül pedig kitelepüléseket szerveztünk. Igazából egy helyszín volt az, amit rendszeresen használtunk, a legforgalmasabb helyszín Győrszentivánon, és oda rendszeresen egy kis pulttal valamelyik önkéntes vagy önkéntesek kitelepültek a legforgalmasabb időszakokban, de igazából amikor akinek ideje volt, és ott pedig oda lehetett jönni, és ezeket mindig közzétettük, és akkor aki szeretett volna aláírni, az